Harmadik tanulmány. Címe: A nyugtalanság gyökere. Szombat délutáni rész.
Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.
Jakab levele 3. fejezet 16. verse. Revidiált új fordítás.
A nyárfa gyönyörű, 15-30 méter magasra megnő. Hideg éghajlaton érzi magát a legjobban, ahol hűvösek a nyarak. A fájából bútort, illetve gyufát és papírt készítenek. Keményebb teleken a szarvasok és más állatok gyakran megrágják a fiatal nyárfákat, mivel a kérgük tápanyagban gazdag. Sok napfényre van szükségük, és állandóan növekednek, még télen is, amitől különféle állatfajok számára fontos táplálékforrásnak számítanak. A nyárfákról ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a növényvilág legkiterjedtebb gyökérrendszerét képezik. Felszín alatti gyökérsarjakkal igen gyorsan terjedő, föld alatti kolóniát alkotnak, nagy területet lefedve. A fa körülbelül 150 évig él, de a nagyobb gyökérrendszerek a föld alatt évezredekig is élhetnek. Az eheti tanulmányunkban szeretnénk felfedezni néhányat a nyugtalanságunk gyökerei közül. Több minden akadályoz minket abban, hogy valódi nyugalomra leljünk Jézusban. Ezek közül némelyik elég nyilvánvaló és nem igényel sok figyelmet. Mások kevésbé egyértelműek lehetnek a számunkra, és mint a láthatatlan föld alatti nyárfa gyökérzet esetében, nem mindig figyelünk fel bizonyos magatartás formákra és tettekre, amelyek elválasztanak minket a megváltótól.
Vasárnapi rész. Címe: Jézus és a meghasonlás.
Nem sokan élvezik a visszályokat. Összhangra és békességre vágyunk. A gyülekezeteinkben és az intézményeinkben még tanfolyamokat is tartunk a békéltetésről és a konfliktus megoldásról.
Máté evangéliuma 10. fejezet 34-től a 39. versig.
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálta az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt.
Vajon miért mondta Jézus, hogy nem békességet, hanem kardot hozni jött? Mit jelent ez tekintettel arra, hogy ő a békesség fejedelme? Lásd, Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verse.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének.
Megdöbbentő, szinte felfoghatatlan Jézus kijelentése Máté evangélium a 10. rész 34-től 39. versének részében. Az üdvözítő maga tehetetlen kisbabaként jött el, nem hatalmas, kiváló testőrökkel körülvett királyként. A fele barátok és az ellenségek szeretetéről prédikált, most pedig azt mondja követőinek, hogy meghasonlást támaszt és küzdelmet hoz. A tanítványai és a hallgatói ugyanúgy eltűnődhettek ezen, mint mi. Hogyan lehetséges ez? Máté evangélium a 10. rész 35-től 39. versének szakasza tulajdonképpen szövetségről és a hűségről szól. Jézus arra hívja a hallgatóságát, Mikeás könyve 7. fejezet 6. versét idézve, hogy döntsenek az örökké valóság mellett. A fiúknak szeretniük és tisztelniük kell a szüleiket. Ezt írja elő a törvény, amit Mózes a hegyen kapott. Isten ilyen elveket követel, ám nehéz döntés előtt áll az ember, ha a szeretete felülírná a Jézus iránti hűséget. Az édesapának és az édesanyának kötelessége szeretni a gyerekeit és gondoskodni róluk. Ugyanakkor nehéz helyzetbe kerülnek a szülők, ha a szeretetük felülmúlja a Krisztus iránti elkötelezettségüket. Jézus ebben a szakaszban arra emlékeztet, hogy számít, mi van az első helyen. Jézus három mondattal fejezi ki ezt a döntést, és mindegyikben a méltó szóval él. Nem attól válunk méltóvá, ha az erkölcsi mércénk magas vagy győzelmet aratunk a bűn fölött, hanem a Jézussal való kapcsolatunk által. Akkor válunk méltóvá, ha őt választjuk minden más előtt, akár az édesanyánk, az édesapánk vagy a gyermekeink előtt. A kereszt szenvedését választjuk és követjük Krisztust. Idézet, semmire sem vágyon jobban, mint sem arra, hogy a tiszta vallásosság lelkülete hassa át a fiataljainkat, aminek nyomán felveszik a keresztet és követik Jézust. Előre Krisztus fiatal tanítványai, az elvek irányítsanak benneteket, öltözzetek a tisztaság és az igazság ruhájába. Az üdvözítő oda vezet benneteket, ami a leginkább illik az adottságaitokhoz, ahol a leghasznosabbak lehettek. Eddig az idézet Ellen White Testimonies for the Church 5. kötet 87. oldaláról.
Időnként olyan keresztet kell hordoznunk, amit nem mi választottunk, másokat pedig önként veszünk fel. Mi a titka mindkét esetben a hűséges kereszthordozásnak?
Hétfői rész. Címe: Önzés.
Hasonlóan a nyárfákhoz és kiterjedt föld alatti gyökérzetükhöz, az önzés szintén egy hatalmas, megbúvó rendszer része, amit bűnnek hívnak. Ez akadályoz abban, hogy valódi nyugalomra leeljünk Jézusban. Vajon az összes bűn között nem az önzés jelenik meg a legkönnyebben az életünkben? A többség számára olyan természetesen jön, mint a lélegzetvétel.
Lukács evangélium a 12. fejezet 13-tól a 21. versig.
Mondta pedig neki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az ő örökségét. Ő pedig mondta neki: Ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondta azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondott nekik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodott, mondván: Mit cselekedjem, mert nincs hova takarnom az én termésemet. És mondta: Ezt cselekszem, az én csűrjeimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve. Tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedette tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
Foglaljuk össze, hogy milyen problémát emel ki Jézus példázata. A jövőre való tervezés vajon önzés lenne tiszteletlenség Isten országával szemben? Ha nem, vagy legalábbis nem feltétlenül, akkor mitől óv itt Krisztus?
Ez a példázat egyedül Lukács evangéliumában található meg, a hallgatóság egy kérdésére adott válaszként. Jézus nem vállalta magára a döntőbíró szerepét egy testvérek közötti örökségi vitában. Inkább rámutatott a nagyobb, mögöttes problémára, ami pedig az önzés. Mélyebbre ásott, hogy rávilágítson az egyes cselekedetek alatti gyökérrendszerre.
Gondoljunk bele, hogyan jelent meg eddig az életünkben az önzés? Miként hat az Istennel, a házastársunkkal és a családunkkal, a gyülekezeti közösségünkkel, illetve a munkatársainkkal való kapcsolatunkra? Mi a megoldás kulcsa a következő igeszakasz szerint? Filippi beliekhez írott levél 2. fejezet 5-től a 8. versig.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
A Jézus példázatában szereplő, meg nem nevezett gazdag ember nem vette számításba a láthatatlan mennyei valóságot, amikor kizárólag a saját szükségleteire és vágyaira összpontosított. Nem tartozik Isten országának alapvető elvei közé a nagyobb, a jobb és a több. Pál bepillantást enged rámutat, mi késztette Jézust arra, hogy helyettesünk legyen. A Filippi beliekhez írt levél 2. rész 5.-8. versének szakasza az önzetlenség, az alázat és a szeretet tervrajzát mutatja. Amennyiben nem az Isten és az emberek iránti szeretet vezérli a döntéseinket, ha nem az van az első helyen, mindig több csűrt akarunk majd építeni magunknak, és kevesebb kincsünk lesz a mennyben.
Miért olyan könnyű belegabajodni a gazdagság és az anyagi javak vágyába? A megélhetésünkhöz mindannyiunknak szükségünk van valamennyi pénzre, de miért akarunk mindig többet, bármennyink is legyen?
Keddi rész. Címe: Nagyra vágyás.
Jézus földi szolgálatának a kereszt előtti utolsó hetét tanulmányozva folyton bátorítást és ihletet találunk. Abba is beletekintünk ezáltal, hogyan késztett helytelen tettekre is beszédre a nyugtalanság és a nagyravágyás.
Lukács evangélium a 22. fejezet 14-től a 30. versig.
És mikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol ő vele egyetemben, és mondta nekik: kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, míg nem beteljesedik az Isten országában. És a poharat vévén, minek utána hálákat adott, mondta: vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míg len eljő az Isten országa. És minek utána a kenyeret vette, hálákat adván megszegte, és adta nekik mondván: ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorált, ezt mondván: e pohár, amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. De íme annak keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az embernek fia jól lehet elmegy, mint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. És ők kezdték egymás között kérdezni, vajon ki lehet az ő közöttük, aki ezt meg fogja tenni. Támadt pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. Ő pedig mondta nekik: a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltevőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb, az-e, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki asztalnál ül. De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben. Én azért adok nektek, amiképpen az én atyám adott nekem, országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét.
Gondolkodjunk el azon, mit érezhetett Jézus, amikor a tanítványai arról vitatkoztak az ünnepélyes vacsora alkalmával, hogy ki lesz közöttük a legnagyobb. Lásd, Lukács evangélium a 22. fejezet 24. verse.
Támadt pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak.
A hatalmas jelentőségű eseményről mi terelte a figyelmüket az emberi nagyság felé?
Ritkán beszélgetünk arról, hogy ki a nagyobb a gyülekezetünkben, a családunkban vagy a munkahelyünkön. Lehet, hogy többször gondolunk rá, de mégis ki beszél erről nyíltan? Nem ez volt az első eset, amikor ez a kérdés felmerült Jézus követői között. Máté evangélium a 18. rész első verse beszámol róla, hogy a tanítványok burkoltabb módon utaltak erre. Ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus egy szemléltető példával válaszolt nekik. Magához hívott egy kisgyereket, és a kör közepére ültette. Az emberek szeme kikerekedett, felhúzták a szemöldöküket. Jézus tette, magyarázatra szorult, amit a mester Máté evangélium a 18. fejezet 3. versében meg is adott. Idézett:
bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.
Eddig az idézet a revidiált újfordításból. A megtérés szerepe kulcsfontosságú abban, hogy valódi nyugalmat találjunk Jézusban. Felismerjük, hogy szükségünk van külső segítségre. Hirtelen ráeszmélünk, hogy nem számíthatunk önmagunkra, hanem Krisztusra kell hagyatkoznunk. A mester lényegében ezt mondta a tanítványainak: bízzatok bennem, hagyatkozzatok rám, mint ez a kisgyerek. Az a valódi nagyság, ha nem a jogainkhoz ragaszkodunk, hanem magunkévá tesszük Isten országának elveit. Sajnos úgy tűnik, a tanítványok nem tanulták meg ezt a leckét akkorra, amikor Jézus elfogyasztotta velük az utolsó vacsorát. Civakodásukkal és belviszájukkal elrontották a tökéletes közösség pótolhatatlan pillanatát. Még mindig ez volt a helyzet a Jézussal töltött évek, a közös szolgálat után is, miután a lábánál ülve hallgatták őt és tanultak tőle. Milyen szomorú példája ez az emberi szív romlottságának. Viszont a jó oldalát nézve gondoljunk az Úr szüntelen kegyelmére, hogy Jézus nem mondott le róluk, még szánalmas beszélgetésük ellenére sem.
Bűnös emberként általában vágyunk önmagunk felmagasztalására. Miért hathatós ellenszere ennek az, ha a keresztre feszített Jézusra összpontosítunk?
Szerdai rész. Címe: képmutatás.
Képmutató az, aki szerepet játszik, aki másnak akarja magát feltüntetni, mint aki valójában. Máté evangélium a 23. fejezete 7-szer használja ezt a kifejezést, amikor Jézus nyilvánosan megpirongatta a zsidó vallási vezetés csúcsán álló írástudókat és farizeusokat. Amint az evangéliumok bemutatják, kegyelmet és bűnbocsánatot kínált a házasságtörőknek, a vámszedőknek, a prostituáltaknak, sőt még a gyilkosoknak is, de kevés türelmet tanúsított a képmutatók iránt.
Máté evangélium a 23. fejezet 1-től a 13. versig.
Akkor szólt Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván: az írástudók és a farizeusok a Mózes székébe ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Mindenő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert szélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét. És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.
Soroljuk fel a képmutatók Jézus által említett 4 fő jellemzőjét.
Jézus 4 tulajdonságát említi az írástudóknak és a farizeusoknak. A Krisztus utáni első században a judaizmus palettáján a farizeusok képviselték a konzervatív vallási jobboldalt. Az írott és a szájhagyományban élő törvény foglalkoztatta őket, hangsúlyozták a rituális tisztaságot. A másik oldalon a szadduceusok voltak, a jobbára tehetős vezetők csoportja, akiket gyakran elit papi osztályként azonosítottak. A hellenizmus hatása alatt például beszéltek görögül, jártasak voltak a görög filozófiában, nem hittek az ítéletben vagy a túlvilágban. Liberálisként jellemezhetnénk őket. Mindkét csoport hajlott a képmutatásra. Jézus szerint képmutatók vagyunk, ha nem azt tesszük, amit mondunk, amikor nehezebbé tesszük másoknak a vallást, miközben önmagunkat nem olyan mérce szerint mérjük, amikor arra vágyunk, hogy a vallási buzgalmunk miatt dicsérjenek, illetve amikor olyan tiszteletet és elismerést követelünk a magunk számára, ami egyedül a mennyei atyát illeti. Krisztus szavai élesek és lényegre törőek voltak. Ő azonban mindig tele volt szeretettel és törődéssel azok iránt is, akiket képmutatónak nevezett. Idézett, isteni szánakozást tükröződött Isten fiának arcán, amikor egy sóvárgó pillantást vetett a templomra és a hallgatókra. Mély szívfájdalomtól elcsukló hangon keserű könnyek között kiáltott fel.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad.
Így olvashatjuk Máté evangéliuma 23. rész 37. versében. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 523. oldaláról.
Miért nem kell vallási vezetőnek lennünk ahhoz, hogy beleessünk a képmutatás bűnébe, amit Jézus itt olyan szigorúan elítélt? Hogyan vehetjük észre a képmutatást a saját életünkben, és miként szabadulhatunk meg tőle?
Csütörtöki rész. Címe: Szabadulás a nyugtalanságtól.
János evangéliuma 14. fejezet 1-től a 6. versig.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hova megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mész, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
Mit tehetünk, hogy nehéz helyzetekben ne nyugtalankodjon a szívünk? Mi a titka annak, hogy felül tudjunk kerekedni a pártoskodáson, az önzésen, a nagyra vágyáson vagy a képmutatáson, és valóban megnyugodjunk?
Mindig Jézussal kezdődik az, ha le tudjuk győzni a nyugtalanságot. Ő az út, az igazság és az élet. Ő tudja a helyes irányt, amikor céltalanul bolyongunk a médiától láthatott életünk pusztájában. Isteni törvényhozóként ő testesíti meg az igazságot, és az ő lelke vezet majd el bennünket minden igazságra. Ő az élet, és nem csak akármilyen élet, amikor fáj valami, fáradtak, törődöttek, betegek vagyunk, és elcsüggedünk. Bőséges életet ígért nekünk. Ennek része az örök otthon és az örök élet is, de már a más minőségű földi élet is. A Teremtő képes most is többet adni annál, mint gondolnánk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Jézus arra hív, hogy várakozással éljünk, ő fel tud minket emelni, amikor rossz a kedvünk. Ő az, aki nem csak megkezdte, hanem be is fejezi bennünk a jó munkát, amikor küszködünk a sötétséggel és a bűnnel. Mindig tekintsünk az ígéretre, amit Jézusban kaptunk, bármilyen nehéz a helyzet, ami lehet igen rossz is. Ő olyan helyet készít nekünk, ahol örökre eltűnik a fájdalmunk, a nyugtalanságunk és a szenvedésünk. Ezt a reménységet kaptuk Krisztus Jézusban, és mindannyiunknak szól. Legyünk bárkik, bármilyen háttérrel, akármilyen hitvány életet élünk, vagy élünk most. A lényeg, hogy mindenképpen Istenhez menjünk a gyengeségünkben, a fájdalmunkban és az általános bukott állapotunkban. Tudhatjuk, hogy ő ezek ellenére is elfogad. Erről szól a kegyelem. Ezért kell hinnünk, hogy megkapjuk, ha hittel kérjük.
Jeremiás könyve 3. fejezet 22. verse.
Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Íme mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk.
Mit kér tőlünk Isten, és mit ígér válaszként? Gondoljunk Jézus szavaira.
Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
János evangélium a 14. fejezet 3. verse. Ezek szerint mennyire lényeges, meghatározó a második advent ígérete? Miért olyan értékes ez, főleg nekünk, adventistáknak, tekintettel a holtak állapotával kapcsolatos hitünkre?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. Az én központú életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad Krisztust személyes megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat elfelejtve másokon segíteni. Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról. Végezz el minden kínálkozó feladatot. Érezz felelősséget másokért, és minden hatalmadban álló eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket. Ha befogadod Krisztus lelkét, az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép. Eddig az idézet Ellen White Krisztus példázatai című könyv 40. oldaláról. A gyülekezet tagjainak problémáit illetően, idézet, ha Isten kegyelme nem hagyja át minden fél szívét, az illető csoportok, akik között nézeteltérések merültek fel, órákon át képesek egymással elvitatkozni. Nem csak saját idejüket fecsérlik el, hanem Isten szolgáit is arra kényszerítik, hogy végighallgassák vitáikat. Ha félretennénk a büszkeséget és az önzést, 5 perc alatt el lehetne intézni a legnehezebb ügyet is. Eddig az idézet Ellen White Early Writings 119. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Gondoljuk végig az osztályban, hogyan kerekedhetünk felül az önzésen a gyakorlatban. Hogyan vállalhatunk felelősséget egymás előtt, hogy ez megvalósuljon. Második pont. Az ambíció önmagában véve nem rossz. Hogyan várhatunk nagy dolgokat Istentől anélkül, hogy teljesen hatalmába kerítene bennünket a nagyra vágyás? Harmadik pont. A legtöbben nem mutatják ki a nagyra vágyást, a képmutatást, az önzést vagy az irítséget, sokkal tetszetősebb állarcot tudnak felvenni. Viszont a felszín alatt ott húzódnak-e rossz tulajdonságok, hasonlóan a nyárfa hatalmas gyökérrendszeréhez. Hogy néz ki a való életben a jellemvonás, amit a lélek irányít? Hogyan győzhetjük le a nyugtalanságot, és lelhetünk igazi nyugalomra Jézusban? 4. pont. Időzzünk még egy kicsit a csütörtöki rész utolsó kérdésénél, ami a második advent jelentőségével kapcsolatos. Elvégre milyen reményünk volna különben? Mi hasznunk lenne Krisztus első eljöveteléből? Ugyanis tudjuk, hogy a halottak alszanak a feltámadásig, ami pedig csak a második adventkor következik be.
Szegedi Kovács György, amikor talpunkon. Amikor talpunkon átég a rejtelmes igazság, amikor utunk során torkunkon akad a sorsszerű mozzanat, nehéz megszokni, hogy még nincs igazunk.